Kedves jó Mária rádió hallgató testvérek, egyháztörténelmi sorozatunkban 1600 évek közepénél tartunk. 7. Sándor, 9. Kelemen és 10. Kelemen pápasága volt ebben az időben. 12 évet jelentett az egyház és a pápaság történetében 7. Sándor pápának 1655 és 1667 közötti uralkodása. Csigi Bíboros egyik legkielkenőbb alakja volt a bíborosi kollégiumnak ebben az időben. Egyéni képességei szerint kitűnő ember, 12 éven át nuncius Kölnben, éppen a 30 éves háború utolsó évtizedében, még az utána következő 2 évben is személyesen ismerte meg az Alpokon túli Európa erőit. A vallási forradalomtól és a sok államiságtól szétszaggatott Németországot, ismerte a francia nagyhatalmat, a svédet és az angolt, érintkezésben volt a spanyol monarchia követeivel is. A pápai trónra jutva megmaradt diplomatának, sima összeegyeztetőnek, a kompromisszumok keresőjének, alkata szerint a kezdeményezések kerülőjének. Egyénileg jó ember volt, telve csupa jó szándékkal, aki még azt is elhatározta, hogy véget vet az elődje alatt oly riasztó vonásokkal jelenkezett nepotizmusnak, rokonpártolásnak. És rokonait nem engedi Rómába, Szienából, és semmi szerepet nem ad nekik. Elhatározásának azonban az lett a vége, hogy a pápai rokonok az ő uralma alatt is megjelentek, hogy Rómában a maga visszataszító valóságában jelentkezzen ez a speciális olasz bűn a pápaság történetében. Uralkodásának egyik fontos mozzanata az, hogy nem kívánta, amint nem is lehetett gyakorolni többé, azt a korlátlan személyi hatalmat, amellyel elődei rendelkeztek. A pápai állam kormányzásában a megváltozott idők által megnövelt kormányzati feladatokat rábízta bíborosaira, ő alapította meg az egyházi államot kormányzó bíborosi kongregációt, amelyből később a pápai államtitkárok hivatala és a pápaság további történetében bekövetkezett roppant szerepe kinőtt. A kúria különböző hivatalainak hatásköre is hatalmasan megerősödött pápaságának ideje alatt. Franciaország európai túlhatalma a pápaság felé is kényes surlódásokban jelent közigazgatással való konfliktusa egész Európa számára. Hivatva volt ábrázolni azt, hogy Franciaország Európa legnagyobb és egyetlen hatalma. A követ visszaélt a Rómában való területen kívüli jogával, és gonosztevőket vett palotájának védelme alá, ezen kívül még más módon is akadályozta a pápai közigazgatás római érvényesülését. Rómában is úgy kívánt elhelyezkedni, mint Európa feltételek és ellenmondás nélkül való vezető nagyhatalmasságának teljhatalmú képviselője, akit sokkal több illet meg, mint a többi követet. A pápa korzikai testőrgárdája körülvette a követ házát, és megölte a követség néhány fegyveres emberét. 14. Lajos azonnal megszakította a diplomáciai összekötetést a pápasággal, elfoglalta Avignon és Venaissin pápai hűbéreket, fegyveres csapatokat indított Róma ellen, és csak a pápaság legteljesebb megalázkodása árán lehetett elkerülni a még súlyosabb konfliktust. A bűnösöket felakasztották. A korzikai testőrséget fel kellett oszlatnia a pápának. Saját testvérét az egyházi államból száműznie. 2 kardinális kellett küldenie Párizsba, hogy bocsánatot kérjenek a Rómába emlékoszlopot felállítani, amelyen sajnálkozásának adott kifejezést a pápa. A 17. század alatt méreteiben is, belső erőiben is, egyaránt megnövekedett francia nagyhatalom befolyása most már a pápa választás sem kívánta kímélni. 14. Lajosnak volt az a kívánság, hogy 7. Sándor után államtitkára kiváló Giulio Rospigliosi következzék annak ellenére, hogy az, mint államtitkár, francia ellenes politikát űzött. Mint pápa, a 9. Kelemen nevet vette fel, 2 évig uralkodott 1667-től 69-ig, és tiszta élet, jóság, okosság, mérséklet és finom erély jellemezték. Hosszú idő óta ő volt az első pápa, aki valóban szakítani tudott a nepotizmussal, a rokonpártolással. Ugyancsak ő volt az első, aki nem kívánta lecserélni az uralomra léptekor hivatalban talált és elődje által kinevezett egyházi és világi tisztviselőket. Tett ugyan néhány változtatást, de mindenkit meghagyott hivatalában. Ez a szokás utána vált maradandóvá a kúria hivatali ügyvitelében. Amikor a pápai trónra lépett, már előrevetítette árnyékát a spanyol örökösödés kérdése. 4. Fülöp spanyol király 1665-ben halt meg, és örökösül gyenge, beteg és nem egészen épp idegzetű 4 éves fiúcskát hagyott hátra. A várható örökségre előre bejelentették igényeiket, 14. Lajos és az osztrák Habsburg ház, sőt 14. Lajos megtámadta az akkor még spanyol koronához tartozó német alföldöt is. Lajos örökösödési igényei ellen Anglia, Hollandia és Svédország katonai szövetségi az árultak össze, az új pápa Franciaország érdekében érvényesítette diplomáciáját, s tette lehetővé, az aacheni békében Franciaország nyereséggel vonulhatott vissza a vereség elől. Az elhatározás mögött a francia túlhatalom ellen a pápai székben is tovább küzdő európai politikusnak a tényekkel okosan számoló politikai bölcsessége állott, a török veszély újra erősödött. A török birodalom életében nagy szerepet játszó albán nagyvezéri ház újra megszervezte az oszmán birodalom nemzetek feletti mohamedán világhatalmi erőit, újra megkísérelte az előretörést igényeinek azon a frontján, amelyet másfél század óta megszállva tartott, a Duna vonalán és a földközi tengeren. Vele szemben minden fronton az egységes és erős államiságot nélkülöző Európa áll. Pártviszályoktól szétszagadott Lengyelország, a Habsburgoknak Csonka Magyarország és a dunavölgyi német tartományokra támaszkodó egységbe addig soha nem szervezett uralma. A földközi tengeren a Johannita lovagrend néhány megerősített szigete, az ugyancsak feudális darabokból álló az egységes hatalmi szerveket nélkülöző Itália. A legjobban veszélyeztetett fél és terület Velence volt. Velence világhatalmi rangja ekkor már aláhanyatlott, szárazföldi háttámasz nélkül pusztán egy gazdag földközi tengeri kishatalom szerepét játszotta csak. A hódítás leginkább Velencének és a kereszténységnek legelőbbre tolt fellegvárát, Kréta szigetét fenyegette. Az aacheni béke után a pápa sürgetéseire francia és császári csapatok mentek Krétába, de 1669-ben ennek ellenére is elesett Kréta. 9. Kelemen alatt helyreállt a normális egyházi viszony Portugáliával. Ugyancsak Kelemen nevéhez fűződik az úgynevezett Clementinusi béke a janzenizmus kérdéseiben. A janzenizmus felszámolása ugyanis nem sikerült sem 10. Ince, sem 7. Sándor intézkedéseinek. 10. Ince bullája cum occasione impressioni nem talál tényleges elfogadásra. A janzenisták továbbra is makacsul a questio facti megkülönböztetéssel vonták ki magukat az egyház előtt való meghajlás alól, és közben elindult a sajátos janzenista hitélet. A janzenista papok és püspökök azt hirdették, és hívőik hitéletét is e felé vezették, hogy a bocsánatos bűnök nem képezhetik a feloldozás anyagát, a halálos bűnök számát, és a bűn nemét megváltoztató körülményeket nem kell meggyónni, az elégtételnek úgy, mint az ősi egyházban történt meg nem, meg kell előznie a feloldozást. A szentáldozáshoz, különösen a gyakori szentáldozáshoz nem szükséges a kegyelemnek feloldozás utáni állapota, hanem elég a rossz hajlamoktól való mentesség is, és éppen azért, mivel ezt nem lehet biztosítani, kerülni kell a gyakori szentáldozást. Elég utána inkább csak vágyakozni. Az utóbbi kérdésről maga Arnold adott ki könyvet, De la Frequente Communion, a gyakori áldozásról 1642-ben. Az ortodox oldal, különösen a jezsuiták irodalmi harcba kezdtek vele szemben. Minthogy nyilvánvaló volt, hogy 10. Ince pápa bullája ellenére a jansenista mozgalom nem szűnt meg, és hívői tagadva ugyanazt, hogy az egyház által elítélt tételeket vallanának, de viszont mégis azokból következő hitéleti gyakorlatot követtek. 7. Sándor 1667-ben még egyszer elítélte a tételeiket, és elrendelte, hogy minden papnak esküt kell tennie az elítélt tételek elvetésére. Ennek a rendelkezésnek erélyes végrehajtása volt az első siker a mozgalom ellen, noha a hatása nem maradt meg állandónak, a jansenisták újból összeszedték magukat, és ennek előtt a Port Royal és az Arral család szellemi vezetése alatt álló kör, azon kívül az Aleti, Angersi, Vesuvai és Pampierszi püspökök, akik nem fogadták el csak az úgynevezett csendes elhallgatást, előbb is, később is többször felmerülő formulájával. Róma eljárást indított ellenük. Ez volt az az örökség, aminek elintézése szintén 9. Kelemen pápára várt. Fáradozásai és a francia külpolitika mellett való kitartó hűsége kapták meg a maguk gyümölcsét, a francia államkormányzat maga késztette meghódolásra a pápa előtt az engedetlen püspököket. A jansenista püspökök a pápai szék szilárdságával szemben meghajoltak. A katolikus tanítás teljességének őrzését ebben a rendkívül nehéz helyzetben sem adta fel. Az engedetlen püspökökkel szemben még voltak hatalmi eszközeik, de sokkal nehezebb volt feladata a mozgalomnak azzal a részével szemben, amely a francia társadalom testét itatta át, és ott nyert magának középpontokat. A jansenizmusban felötlően mutatkozott meg, mekkora szerencse egy mozgalomra, ha a szellemi elitet, az irodalom propagandáját a saját oldalára tudja vonni. A küzdelemben, amit a jansenizmus folytatott, egész vezérkar vett részt, írói közül legjelentősebb Pascal, aki több főképp matematikai és filozófiai probléma megoldása után 1654-ben csatlakozott hozzájuk, és mélyen vallásos lelkületének egész erejével a jezsuiták ellen fordult. Port Royali magányában írt leveleiben ragyogó stílussal és szenvedélyes elfogultsággal támad a jezsuitákra, vádak alá veszi a rend erkölcstanát, probabilizmust vet szemükre, és megvádolja őket először azzal, hogy szerintük a cél szentesíti az eszközt. Ő egyik főforrása a jezsuiták ellen hangoztatott, később annyira népszerűvé vált vádaknak. Cél szentesíti az eszközt. Az egyház mindig cáfolta a jezsuiták meg különösképpen. Rájuk fogták, hogy ezt hirdetik, hogy a cél szentesíti az eszközt. Jó cél érdekében szabad rosszat is tenni. Hát ez butaság. Pascal Clermont-Ferrandban született 1623-ban. Előkelő hivatalnok apától és mélyérzelmű anyától. 2 éves kora óta sokat és súlyosan betegeskedett egész életében. 5 éves korában elvesztette anyját. Nem sokára Párizsba költöztek, ahol kibontakoztak csodagyermeki tulajdonságai. 16 éves korában már értekezést írt a kúpszeletekről. 30 éves koráig feltalált vagy újjáfogalmazott egy csomó tételt, azonban betegeskedése szeretett húgának halála korán a jánzenizmus oldalára sodorták. Míg halálos ágyán is akkora elfogultsággal és szenvedéllyel volt tele, hogy gyűlöltséggel fordult a jánzenizmus ama vezetői ellen, akik a kelemeni formulát, akár még a benső fenntartással is aláírták. A jánzenizmus keltette vad fanatizmusra semmi sem jellemzőbb, mint az, hogy a Port Royal apácái még a erőszaknak sem kívántak engedni, és minden áron megtagadták a kelemeni formula aláírását. Megszállottságukra mi sem jellemzőbb, mint az, hogy Jacqueline Pascal nővére írt bátyjának. Így hangzik a levél. Részlet. Jól tudom, hogy nem a nők dolga az igazságot megvédelmezni. Most azonban, amikor a püspökök olyan gyengeségeket mutatnak, mint amilyennek a nők természetét mondják, talán mégis nekünk nőknek kell tanúsítanunk azt az erőt, amit a püspököknek kellene mutatniuk. És ha nem a mi dolgunk, hogy megvédelmezzük az igazságot, még mindig lehet a dolgunk az, hogy meghaljunk érte. Angelika apátnő éppen akkor súlyos betegségben szenvedett, de senki sem volt képes rábírni arra, hogy a jánzenista tanoktól elálljon. Halála után nővére Ágnes vette át a kolostor vezetését, ugyancsak ő is kitartott a legmakacsabb ellenállás mellett. A jánzenizmus tehát végső eredményben nem számolódott fel. A kelemenféle bréve ugyan nagy eredmény volt, mert nem csak a jánzenizmustól, hanem a gallikánizmustól is megfertőzött francia főpapsággal szemben jelentett fölülkerekedést, azonban mindössze ennyit jelentett. Az elvi kérdésben győzött Róma elvi igazságát nyilvánosan kénytelenek voltak elismerni, azonban a jánzenizmus hitéleti gyakorlata valósággal belső herezisként, tévtanításként megtartotta állásainak jelentősebb részét a francia társadalomban. Amikor 9. Kelemen 1669. december 9-én meghalt, az egyház diplomáciájának helyzete az európai hatalmak játékában roppant kényes volt. Nem lehetett már más feladata, mint egyensúlyt keresni a francia túlhatalom ellen. Franciaország belső állapota egyáltalán nem volt olyan, hogy a pápaság, az egyház akár külső érdekeit is tartósan rá lehetett volna támasztani a csontig és velőig hatoló rothadt erkölcstelenségre, a katolikus formák mellett való kitartás ama színlelésére, amelyel 14. Lajos ott érdelt szeretője mellett a pompás udvari kápolnában, és imáit, amelyeket mondani látszott, ágyasával egyesítette. Az egyház és a pápaság nehéz helyzete magyarázzák meg, hogy a következő konklávén alig akadt pápa jelölt. A választás végre Altieri bíborosra esett, aki 10. Kelemennek neveztette magát 1670 és 76 között. A pápai trónra megválasztott Agastyán, aki ekkor már 80 éves volt, ifjúkorától még emlékezett a spanyol hatalom virágkorára és a spanyol orientációt képviselte. A spanyol hatalom ugyan semmiképpen sem volt az, ami addig, a pápai politikának viszont mégis bátrabb és szabadabb légkört adott az új francia állam vonalvezetése. Nagy vonásokban helyesen és okosan irányított. Támogatta Lengyelországnak török ellenes harcát. Az érdekelt országokból kívánt koalíciót összehozni a török ellen, és ebben semmiféle nehézség és kilátástalanság nem törte meg szándékát. 7 éves pápaságának ezt az óriási hagyományát 11. Ince valósította meg. Pápaságának majdnem egész időszakát a francia államnak újból felélett gallikán egyházpolitikai gyakorlatával való viaskodást töltötte ki, mégpedig mind a regália jogoknak, mind a követségek szilum jogának kérdésében. A regália jog már régóta volt viták tárgya. Lényeg az volt, hogy a bizonyos meghatározó püspökségek jövedelmét széküresedés esetén a király élvezte. A plébániák kivételével ő adományozott olyan javadalmakat, amelyeket a püspöknek volt joga adományozni. Ez a gyakorlat onnét fejlődött ki, hogy ezek a püspöki birtokok francia egyház és a francia királyság történetének különböző időszakában a püspöknek hűbérbe adott királyi birtokok voltak. A gyakorlatok e hűbéri forrása azonban idővel feledésbe ment, és ugyanezeket a jogokat a királyság szerette volna az összes püspökségekre kiterjeszteni. Gyakorlatilag ez meg is történt 1673-ban 14. Lajos a regália jogot, mint királyi hatalomból származó, az összes püspökségek felett érvényes jogot törvénybe is iktatta. 14. Kelemen erélyesen tiltakozott ellene, magában a francia püspöki karban keresett támasztékot, azonban a királyi kormány sikeresen szervezte meg a gallikán hagyományhoz hű püspöki kar ellenállását. Ez a kérdés is felszámolatlan maradt, és megoldás a 10. Kelemen utódjára várt, ugyanúgy, mint az azilum jogé, amelyet az akpápa oly méltósággal és bátran korlátozott a követségek menedékjogával szakadatlanul visszaélő francia követek számára. Majd 11. Ince pápaságával foglalkozunk, és utána majd a 12. Ince pápa idejével, akik alatt sikerült Budát, majd Bécset is felszabadítani a török megszállás alól, és Nagyvárad is akkor szabadult fel ebben az időben a török megszállás alól. Dicsértes Jézus Krisztus!